Tehát, amint látják, megint én vagyok itt, pedig a múltkor már elköszöntem. Sajnos a tanár úr nem tudja megtartani a mai előadást sem, nem tudom, hogy a jövőre nézve ez mit jelent. Tehát a mai előadást biztosan én tartom, ha csak be nem fut gyorsan közben. A címet fölírtam a táblára, ugye pénz-pénzkínálat. Ugye a pénzpiacot tárgyaltuk, a pénzpiac keresleti oldalát, és gyakorlatilag azért tehetem meg, hogy a pénzkínálatot külön a pénzpiac bemutatása után mutatom be, mert lényegében azt mondhatom, hogy ez egyfajta ilyen kakukktojás az anyagban. Ugyanis a pénzpiac működésének bemutatásához, akár keynesiánus, akár neoklasszikus modellben, tulajdonképpen elegendő a pénzkeresletet vizsgálni, hiszen abban van a különbség a kétféle modell között, és a pénzkínálatról elegendő annyit feltételezni, hogy lényegében, kérem, hogy most már rám figyeljenek, jó? Tehát elegendő annyit feltételezni, hogy adott, tehát egy pénzmennyiség adott, amit lényegében valamilyen módon, amit majd most meg fogok mutatni, a monetáris hatóság, a jegybank szabályoz. Tehát, hogy a pénzkínálat egy adottság a rendszerben, egy a pénzkereslettől független adottság, elegendő volt a pénzpiac bemutatásához. És azért mondom, hogy ez egyfajta kakukktojás, hogyha megnézzük ténylegesen a pénzkínálat alakulását, a pénzkínálat viselkedését, hogy hogyan kerül a pénz a forgalomba, illetve hogy mi a pénz, akkor bizonyos értelemben olyan következtetésre juthatunk, hogy ez ellentmond a modellnek, hiszen a modell azt feltételezi, hogy a pénzkereslet és a pénzkínálat független egymástól. Ez az uralkodó megközelítés, tehát hasonlóan a többi piachoz, a pénzpiacon is feltételezünk egy keresleti, meg egy kínálati oldalt, jelen esetben a pénzpiacon egy adott pénzmennyiséget, amit lehet változtatni. Ha viszont alaposabban megnézzük a pénzkínálatot, amit a modern gazdaságban a bankrendszer működése határoz meg, akkor bizonyos értelemben arra következtetésre juthatunk, hogy a pénzkereslet és a pénzkínálat valójában nem független egymástól. Alapvetően kétféle felfogás létezik. Az uralkodó felfogás az a pénzkínálatot függetlennek, exogénnek tekinti. Azonban fölhívnám rá a figyelmet, túl sokat ezzel nem fogok foglalkozni, mert nem akarok az anyagtól jelentősen eltérni, hogy igen markáns pénzelmélet van, amely ezt megkérdőjelezi, tehát amely a kettőt, a pénzkeresletet és a pénzkínálatot nem függetleníti egymástól, nem tekinti függetlennek, ezt endogén pénzelméletnek nevezzük. És ráadásul ez az endogén pénzelmélet bizonyos értelemben a mai gyakorlatban, a mai jegybanki gyakorlatban, például a magyar jegybank gyakorlatában is sokkal inkább érvényes, hiszen, amint látjuk, a jegybank a valóságban nem a pénzmennyiséget szabályozza, hanem a kamatlábat szabályozza, a jegybanki alapkamatot. Az inflációs szélkövetési rendszer, amely a mai jellemző jegybanki gyakorlat, beleértve Magyarországot is, valójában bizonyos értelemben inkább endogénnek tekinti a pénzkínálatot, és nem tekinti függetlennek a pénzkereslettől. Nagyon röviden azért majd erre fogok utalni az előadás közben. Fölvetnék egy alapkérdést. Az alapkérdés az infláció problémája. Igazából a közgazdászok ma sem értenek egyet abban a kérdésben, hogy mi az oka az inflációnak. Pontosabban az ok és okozat tekintetében vannak eltérő felfogások. Vannak, akik úgy gondolják, ez megfelel a már korábban bemutatott mennyiségi pénzelméletnek, hogy azért emelkednek az árak, mert túl sok pénz kerül a forgalomba. Míg vannak akik, és igazából ez az endogén pénzfelfogás, míg az előző az exogén, akik azt mondják, hogy azért kerül sok pénz a forgalomba, mert emelkednek az árak. Tehát melyik az elsődleges, melyik az ok, és melyik az okozat? Na most ahhoz, hogy a mai pénzügyi rendszer működését megértsük, a bankrendszer működését, illetve azt, hogy a mai pénz az lényegében hitelpénz. Ami azt jelenti, hogy másképpen, hogy bank passzíva, a bank tartozása. Ahhoz vissza kell menni a korábbi pénzrendszerekre. Én azt szoktam mondani, hogy a mai pénz, illetve a mai pénzrendszer megértésének kulcsa a régebbi pénzrendszerek megértése, ugyanis a mai pénzrendszerben ötvöződik két olyan dolog, amely a korábbi rendszerben egymástól független volt, különváltan létezett. Ez lényegében, majd mint látják, a bankjegy és a papírpénz. A bankjegy is papírból van, de teljesen más, mint a klasszikus értelembe vett papírpénz. Tehát nem a papíros anyagon van a hangsúly a papírpénz esetében, mint látni fogják, hanem a forgalomba kerülés módján van a hangsúly. A különbség a kettő, a bankjegy és a papírpénz esetében. Elegendő, ha annyit előre bocsájtok, hogy a klasszikus papírpénz első formája az érme, ami ugye nem papír, hanem fémből van. Ez egy paradox dolog, de meg fogom magyarázni. Tehát a mai pénz, ha úgy tetszik, egy ilyen összvér típusú pénz, illetve a mai pénzrendszer ilyen összvér típusú, ugye az összvérről köztudott, hogy a ló és a szamár keveréke, tehát hogyha az összvér anatómiáját meg akarjuk érteni, akkor ehhez a szamár és a ló anatómiája a kiinduló pont, hogy a keverék anatómiáját is ugye tanulmányozni tudjuk. Tehát egy pénztörténeti bevezetővel kezdem, de nem öncélúan, és nem azért, mert ez baromi érdekes, hanem azért, hogy megpróbáljam megmagyarázni, hogy mi az, ami összeolvadva létezik a mai pénzrendszerben. Na most mi a pénz először is? Ugye a pénz legáltalánosabban azt mondhatjuk, hogy általános egyenértékes. Általános egyenértékes, vagyis a pénz az az áruk számára egy különleges dolog. Minden áru ebben fejezi ki azt, hogy mennyit ér az értékét. Persze az áruk kifejezhetnék egymásban is az értéküket, tehát mondhatom azt, hogy egy asztal az négy székkel egyenlő. Ezen a módon is kifejezhetném, de a pénz kialakulása az lényegében azt jelenti, hogy kiválasztódik valamilyen különleges dolog, egy különleges áru, amely minden áru számára ilyen egyenértékű szolgál. Na most a kezdetekkor a pénz az tulajdonképpen az arany, illetve mondhatni, hogy árupénz például arany, és nem véletlenül arany, amely azt jelenti tehát, hogy a pénzformát öltő áru az nem csak pénzáru, hanem közönséges áru is. Ugye az aranyat is, vagy az ezüstöt, ugye általában a nemes fémeket, nem csak pénzként használják, hanem közönséges áruként is, ékszerként, vagy esetleg ipari felhasználása is jellemző. A pénz megértése, tulajdonképpen annak a megértése is, hogy mit jelent az, hogy általános egyenértékes, igazából a funkcióink keresztül ragadható meg. Tehát, hogy milyen funkciókat tölt be a pénz. Mielőtt azonban erre rátérnék, egy nagyon fontos tulajdonságát hangsúlyoznám az árupénznek. Az árupénz az nem inflálódhat, az aranyinfláció, mint olyan, ez szerint a logika szerint elképzelhetetlen, hiszen saját értéke van, amely megegyezik tulajdonképpen azzal az értékkel, amelyet a cserében, vagy amikor az áruk értékét kifejezi, képvisel. A különböző papíros anyagú pénzek esetén, így nevezem, hogy papíros anyagú, de igaz ez már az érmére is, ott ugye van neki egy képviseleti értéke, amely nem egyenlő a saját értékével. A legegyszerűbb, hogyha a klasszikus feltevésekhez fordulunk, tehát a klasszikus feltevés a Ricardo Smith-i feltevés, hogy lényegében az áru értékét az áru termeléséhez szükséges munkamennyiség, vagy egyszerűen a költség, az előállítási költség. Mindegy, hogy azt miben mérjük, a klasszikusok munkában mérték, határozza meg. Tehát az arany értéke, saját értéke és képviseleti értéke is egyben, az azáltal meghatározott, hogy mennyibe kerül valamiben mérve, mondjuk munkában, egységnyi arany, egy gram vagy egy uncia arany előállítása. Az arany értéke akkor csökken, és ezért az aranyban kifejezett árak akkor emelkednek, hogyha olcsóbbá válik az arany kitermelése. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez azért nem általánosan elfogadott dolog. Tehát vannak, akik azzal magyarázzák, hogy az aranyban kifejezett árak általánosan emelkedtek, amikor ugye Alaszkából elkezdett ömleni az arany, mert fölfedezték az alaszkai aranymezőket, hogy az arany mennyisége felduzzadt a forgalomban. De természetesen értelmezhető ez így is, ahogy én beállítom, hogy azért, mert ott olcsóbban tudták kitermelni, beleértve a szállítási költséget, meg egyebeket is. Ebben az értelemben mondom én ezt a nem elfogadott tételt, hogy aranyinfláció, mint olyan, elképzelhetetlen. Még hogyha ezt egyesek kétségbe vonják is. Nézzük ezek után a pénz funkcióját, tehát feltesszük, hogy még egyelőre árupénz van, árupénzről van szó, és nézzük a funkciókat. Ezek a funkciók azért is lényegesek, mert a funkciókon keresztül be tudjuk majd mutatni azokat a sajátosságokat, amelyek kevert formában jelentkeznek a mai pénzrendszerben, ugyanis a pénz, amikor még árupénz, egyszerűsítsük le arra, hogy arany, akkor különböző funkcióikban pénzhelyettesek helyettesítik, tehát bizonyos funkcióban valamilyen sajátos forma helyettesíti az aranyat, tehát a pénzhelyettesek kérdése. Ami már itt fölmerül a klasszikus pénzrendszerben, az aranypénzrendszerben. Nézzük tehát a funkciókat. Egyes funkció, a sorrendet változtathatnám, egyébként szeretném fölhívni itt a figyelmet arra, hogy az a fajta bemutatás, amit itt most a funkciók tekintetében majd el fogok mondani, ez elég általános a tankönyvekben, és nagyon érdekes, hogy ez a felsorolás, tehát hogy milyen funkciókat tölt be a pénz, annak ellenére, hogy a modern közgazdaságtan az messze elszakadt már nem csak Marx-tól, hanem a klasszikus közgazdászoktól is, mármint Smith-től és Ricardo-tól, lényegében a Marx-féle felosztás, amely Marxnak a tőkéjében megtalálható. Ezt ma a modern közgazdaságtan valamilyen mértékben tolerálja. Tehát az első az úgynevezett értékmérő funkció, ami tulajdonképpen az általános egyenértékes jelleggel függ össze, annak a megnyilvánulása. Ugye az, hogy minden áru az aranyban fejezi ki az értékét, aminek egy tovább fejlődött változata, hogy az arany ilyen értelemben elszámolási eszköz is, vagyis ezzel mérjük a költségeket és a bevételeket, pénzben mérjük, ebben a pénzben. Az értékmérés, amikor egy áru kifejezi az értékét a pénzben, az aranypénzben, ez egy eszmei funkció, ami azt jelenti, ugye, hogy nem kell a maga testiségében jelen lenni a pénznek. Ez az árban történik, tehát ugye egy kabát árát az üzletben nem onnan tudom meg, hogy belenyúlok a zsebébe és kihúzom azt az összeget, amennyibe a kabát kerül, hanem az árcéduláról, tehát a pénz maga nincs jelen ebben a funkcióban, csak eszmeileg. A második funkció, amit tulajdonképpen már ismerünk, mert a pénzkereslet elméletében erre utaltunk, a második funkció a forgalmi eszköz funkció, más néven csereeszköz funkció, vagy ugye úgy is szoktuk mondani, hogy tranzakciós eszköz. Tehát ez a tranzakciós felfogás alapja. Lebonyolítja az áruk cseréjét. Ez a funkció, tehát amikor az áru és a pénz egymásra cserélődik, ennek a tipikus alakja az áru, pénz, áru mozgás, vagy úgy is mondhatjuk, hogy áru egy, valaki elad áru egyet, kap érte pénzt, és a pénzen egy másik árut, illetve egy másik áru meghatározott mennyiségét vásárolja. Ebben a funkcióban, ahol a pénz közvetítő, ebben a funkcióban helyettesíthető egy értéktelen jellel. Tehát egy értéktelen jellel helyettesíthető de hangsúlyozom ugye, hogy ebben a funkcióban. Tehát a következő funkcióban, most kicsit előreugorva, ahol a pénz tartalékolási eszköz, vagy más néven, régiesebb nevén kincsképző, ott nem helyettesíthető értéktelen jellel. De ebben a funkcióban, amennyiben az áru itt csak, a pénz itt csak közvetít, tehát szüntelenül ugye megy egyik kézből a másikba, egy értéktelen jellel helyettesíthető, aminek az első formája az érme, és a második formája a papírpénz, így jelölöm, PP, papírpénz, vagy klasszikus papírpénz. Azért mondom, hogy már az érmére is ez jellemző, mert bár az érme, az persze képviselhet értéket, egy aranyból vert érme, de már itt szétválik a képviseleti érték és a saját érték. Hát, hogy ennek mi az oka, ugye, hát az egyik dolog, hogy kopik. Az arany ugyan rendkívül jó eszköz ennek a funkciónak, vagy ezen funkcióknak a betöltésére. Ugye azt szokták mondani, hogy az a pénz az természeténél fogva arany, bár az arany az nem természeténél fogva pénz. A pénz egy olyan, a pénz funkciók betöltéséhez egy olyan dologra van szükség, amelyet az arany jól betölt, kis mennyiségben nagy értéket képvisel, nem rozsdásodik ugye más fémekhez képest, könnyen alakítható, stb. Tehát ez alkalmassá teszi arra, hogy betöltse el ezt a funkciót. Na most, mindezek ellenére, amikor érmét vernek az aranyból, tehát nem amikor mérik és annak alapján fizetnek, az arany kopik, az érme kopik, elhasználódik. Másrészt ugye a másikok, hogy nem tudom, tudják-e, hogy miért vezették be az érméken körbe a perforációt. Hát azért, mert ugye nem csak magától kopott, hanem egyesek le is reszelgették. Tehát lereszelték az érme egy részét, és így közönséges aranyhoz jutottak. Tehát mintegy hamisították az érmét. Na most persze a legnagyobb hamisító itt is az állam volt. Ugye az érmék esetében már megtehette azt az állam, aki ugye kinyomta ezeket az érméket, hogy beolvasztotta és értéktelen fémmel ötvözte, és így nagyobb mennyiségben változatlan névértéken bocsájtotta ki, hogy a fényűző udvartartás költségeit az abszolútista uralkodók tudják fedezni. Vagyis képviseleti értéke és saját értéke már ennek szétvált. Később egyszerűen ahhoz az eszközhöz folyamodtak, hogy kinyomtattak ilyen klasszikus papírpénzt, amelyet az állam ugye arra használt föl, hogy fedezze a kiadásait, már másrészt pedig ő is elfogadta adófizetés fejében. Ebben a funkcióban mind az érme, mind a papírpénz az tökéletesen működik, de inflálódhat abban az esetben, hogyha a forgalom szükségleteit meghaladó mértékben kerül be. Tehát, hogyha az állam például nyomja kifelé ezt a papírpénzt és költekezik, akkor ugye egy idő után, hogyha az árutömeg az nem változik, vagy nem növekszik megfelelő mértékben, akkor egységnyi pénz értéke csökkenni fog. Azt lehet mondani, ugye, hogy mennyit fog érni az a pénztömeg, amennyi valódi pénz, vagyis arany helyén forog. Annyira fog zsugorodni az értéke. Tehát tipikusan inflációra hajlamos a klasszikus papírpénz, ez az alapja a mennyiségi pénzelméletnek. A papírpénz az a mennyiségi pénzelmélet logikája szerint működik. A mennyisége, ha túlcsordul a forgalom igényein, előidézi a mennyiség növekedése az árak emelkedését, vagyis a pénz értékének csökkenését, az inflációt. Na most a harmadik funkció, amelyről már korábban beszéltem, ez a régiesen kincsképző vagy tartalékolási eszközfunkció. Ez, amire szintén, hogyha visszautalunk a pénzkeresleti megközelítésre, többek között Keynes hívta fel a figyelmet, ugye, hogy a pénz az egy különleges dolog, öncélúan is tartják az emberek, hiszen a pénz az a összes többi árutól abban különbözik, hogy érte mindig lehet árut kapni. Árukért viszont nem mindig lehet pénzt kapni. Keynes úgy fogalmazott, hogy a pénz a legerősebb kakas a szemétdombon, a többit kiszorítja, más kakasok csak korlátozottan helyettesíthetik, tehát például értékpapírok. A Kincsképző funkcióban tehát a pénzt kicsapódik a forgalomból. És tartalékként, kincsként leülepszik. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett aranyautomatizmus. Az aranyautomatizmus az alátámasztja azt a tételt, amit itt korábban megfogalmaztam, hogy a pénz az nem inflálódhat. Ugyanis, ha valaki ugye a cserében pénzre tesz szert, akkor persze megteheti, hogy ezen árukat vásárol. De nem kell feltétlenül megtennie. Tehát ha például sok pénz kerül a forgalomba, ami aranypénz, valakiknek a kezén, ami azt jelenti, hogy ezeket nem kell feltétlenül nekik elkölteni, akkor az automatikusan kivonul ebbe a funkcióba, a kincsképző funkcióba. Tehát kicsapódik a forgalomból, és ezért sem inflálódhat. Mert kivonulhat a klasszikus papírpénz, utaljunk vissza az előző funkcióra, erre éppen az a jellemző, hogy nem mehet át ebbe a funkcióba. Csak egészen kivételes esetben. Tehát a forgalomban kell maradnia, ebben a funkcióban kell maradnia. Sőt, azt szokták mondani, ugye, hogy abban az esetben, hogyha a forgalomban arany és papírpénz is forog, tehát együtt a pénz és a helyettese, akkor mindig ugye az emberek előnyben részesítik a papírpénzzel való fizetést. Tehát inkább azzal fognak fizetni, ha választhatnak, és akkor ugye az arany pedig ide átvonul ebbe a forgalomba, ha van több. Úgy is nevezik ezt a londoni tőzsde alapítója nyomán, hogy Gresham törvény. A rossz pénz kiszorítja a jót, mármint a forgalomból. Tehát ebből a funkcióból a rossz pénz, az inflációra hajlamos pénz kiszorítja a jó pénzt ebbe a funkcióba. És az kincsként leülepszik. Na most a negyedik funkció, ami talán a legfontosabb a modern pénzrendszer megértéséhez, mert formálisan ehhez kapcsolódik, az úgynevezett fizetési eszköz funkció. Fizetési eszköz nem keverendő össze a forgalmi eszközzel, mert ott is ugye fizetnek a pénzzel, amikor vásárolnak, de itt ez nem a közvetítő funkciót jelenti. A fizetési eszköz funkció legegyszerűbben a hitel. Általánosan azt mondhatjuk, hogy az áru és a pénzmozgás külön válik. Elkülönül. Tehát elkülönül egymástól, ugyanis amikor az történik, hogy valaki elad egy árut, amit egy másik fél megvásárol tőle, de nem tud fizetni, akkor megállapodhatnak abban, hogy az illető majd később fizet. És akkor ugye volt egy árumozgás, már átkerült az új tulajdonos kezébe az áru, a pénzmozgás pedig később jelentkezik. De ugyanígy fizetési eszköz funkciót tölt be a pénz, például munkabér fizetése esetén is. Ugye a munkabér most mindegy, hogy előleg formájában fizetik, vagy utólag fizetik, a tényleges ellenszolgáltatástól elkülönül a valóságos munkavégzéstől. Tehát elválik időben. Na most legáltalánosabban a hitel funkció, vagy bocsánat, nem legáltalánosabban, hanem a legteljesebben a hitel funkció jeleníti meg ezt a fizetési eszköz funkciót. A következőképpen, most ide, ezt még erre a táblára. Ebből nő ki ugyanis a bankjegy, mint a másik klasszikus pénzhelyettes. A következőképpen. Tehát tegyük fel, hogy van egy vállalkozó, jelöljük ezt V1-jel. V egy vállalkozó előállít áru egyet, amelyet fölkínál egy kereskedőnek, jelöljük ezt K1-jel, aki ezt az árut meg akarja vásárolni. És tudja, hogy ő ezt tovább akarja értékesíteni, mondjuk a fogyasztóknak, a végső fogyasztóknak. Van is rá kereslet. Csak a kereskedőnek nincsen pénze. Itt van a vállalkozó, kezében az áru, szeretné eladni, mert ugye ha nem tudja eladni, akkor nem folyik be pénz, akkor nem tud tovább termelni, tehát nem tudja megújítani a termelési folyamatát. A kereskedő pedig ugye ebből él, ő azt mondja, hogy én ezt el tudom neked adni, de csak később tudok fizetni majd, hogyha én eladtam az árut. Ez a klasszikus kereskedelmi hitel dilemmája, ebből nő ki a váltó. A kereskedő azt mondja, hogy jó, tehát én nem most fizetek, hanem írunk egy papírt, amire én ráírom, hogy fizetek önnek egy későbbi időpontban, mondjuk egy hónap múlva, vagy három hónap múlva, egy összeget, amely természetesen nagyobb annál, mint ha most fizetnék. Ez a kereskedelmi váltó, jelöljük így, hogy kávé, tehát a kereskedő kávét ad a pénz helyett a vállalkozónak, tehát egy fizetési ígéretet. Ez úgy hívják, hogy saját váltó, a hitelező állítja ki, bocsánat, az adós állítja ki, az adós fizetési ígérete. Fordítva is megtörténhet a dolog egyébként, ez az idegenváltó, amikor a vállalkozó leszállította az árut, és ez nem fizet, akkor úgy mondják, hogy intézvényez rá egy váltót, tehát felszólítja, hogy fizessen. Ekkor és ekkor majd, és nagyobb összeget. Ez ugyanaz, csak más kezdeményezi. Na most itt van ez a kereskedelmi váltó a vállalkozó kezében, és ugye ő pedig szeretne anyagot vásárolni, mondjuk egy másik kereskedőtől, akitől ő szerzi be a nyersanyagait, ezeket jelöljük A2-vel. De hát nincsen neki pénze, csak váltója van. Azzal mit csináljon? Ugye megpróbálkozhat a következővel, azt mondja, hogy én odadom neked ezt a váltót, tehát ez egy lehetséges út, odadom ezt a váltót neked, ezzel fogok fizetni, és ha a váltó lejár, ugye ennek van egy lejárata, akkor majd a kereskedő nem nekem, hanem neked fog fizetni. Ezt rávezetjük a váltó hátoldalára, ezt hívják váltóforgatásnak. Tehát a hitelezői funkció átmegy K2 kezébe. Ebben az esetben tehát áru 2-t a váltóval vásárolta meg a vállalkozó, a V1-es vállalkozó, vagyis a váltó betölti a kettes funkciót, a forgalmi eszköz funkciót. Sőt, ugye elképzelhető, hogy ez a K2, aki meg megvásárolja valahonnan, valakitől azokat az árukat, amelyeket forgalmaz, az is tovább forgatja ezt a váltót. De hát ugye ez nem biztos, hogy így van. Ugyanis ez a kereskedő lehet, hogy azt mondja, hogy szó sem lehet róla. Nem fogadom el ezt a váltót. Hát két oka lehet rá. Az egyik oka az lehet, hogy nem ismeri K1-et. Tehát azt mondja, hogy hát én nem ismerem ezt a palit, honnan tudom, hogy tényleg fog-e fizetni. És majd ugye, ha nem tud fizetni, akkor feljelentem, akkor pereskedhetek, stb. Tehát nem ismer. Lehet, hogy ezért nem fogadja el, vagy pedig éppen azért nem fogadja el, mert ismeri. Ugye ez a másik lehetőség, hogy tudja, hogy ez biztos nem fog fizetni. Na most itt lép be a bank, illetve a bankár. Tehát ha ez az út nem járható, ide tettem a kérdőjelet, akkor a vállalkozó elviheti ezt egy bankba, egy bankárhoz, aki közismert személyiség, ugye mindenféle funkciókat ellát emellett, és azt mondja, hogy én odaadom neked ezt a váltót, tehát ez volt az egyes út, akkor ez a kettes út, ezt a kereskedelmi váltót, és adjál nekem helyette aranyat. Még egyelőre nem írtam oda. Adjál nekem helyette aranyat. Hát ez természetesen lehetséges, de nyilván a bank az csak úgy fogja ezt megtenni, hogyha kevesebbért veszi meg ezt a váltót, mint amennyit majd fizetni fog, tehát névértéke alatt. Úgy mondják, hogy leszámítol a bank, diszkontál, tehát ha például 100 egységnyi pénzzel tartozik a váltó alapján K1, V1-nek, akkor a bank csak 95-öt ad érte, és ugye amikor majd K1 törleszt, akkor 100-at fog kapni érte, és ez a diszkont a bank haszna. A bank azért tudja megtenni azt, amit K2 nem feltétlenül tesz meg, illetve tud megtenni, mert ő egy központi szereplő. Tehát neki ugye vannak eszközei, hogy beszedje innen a pénzt. Van benne gyakorlata. Mondjuk vannak verőemberei, akik kiverik ugye K1-ből, hogyha nem tud fizetni. De erre szakosodott. Míg neki ugye nem ez a funkciója. Másrészt a bank, ugye azt mondtam, hogy V1 aranyat kért, de hát nem feltétlenül aranyat ad. Bankjegyet ad. Bankjegyet, amely beváltható aranyra. Tehát azt mondja, hogy én adok neked ehelyett a váltó helyett 95 értékű bankjegyet, amelyet, ha akarsz, aranyra válthatsz nálam. De ez jobb, mint az arany, mert ugye ez biztonságosabb, ugye nem kopik, kisebb helyet foglal el, és egyébként pedig bármikor beváltom neked aranyra. A bankjegy az tulajdonképpen bankváltó, a bank saját váltója. Annyira az, hogy kezdetben még a bankjegyeken, amelyet különböző bankok, bankárok állítottak ki, még a lejárat is rajta volt. A bank fizetési ígérete, a bank tartozása, aranyra szóló fizetési ígérete. Tehát bankpasszíva a bankjegy, a bank tartozása. Na most természetesen ugye a fizetés is történhet bankjegyben. Tehát abban az esetben már, hogyha ez a kereskedő eladja az áruját, mivel az arany mellett már bankjegyek is forgalomban vannak, tehát ez is betölti a kettes funkciót, ha bankjegyben keletkezik bevétele, akkor majd nem aranyban fog fizetni 100 egységet a banknak, hanem bankjegyben. És ezáltal ugye kiment a bankjegy a forgalomba, 95, és visszajött 100. Tehát van egy körforgás. Természetesen a folyamat úgy is lejátszódhatott volna, ha nem iktatódik közbe a kereskedelmi váltó, hanem a kereskedő közvetlenül idefordul a bankhoz, azt mondja, hogy adjál nekem hitelt. És akkor bankjeggyel fizet a V1-es vállalkozónak. A váltó hitelműveletet helyettesít, illetve egy sajátos hitelművelet. Azért mutattam be ezt a váltó segítségével, mert ebből kitűnik, hogy a bankjegy az lényegében nem más, mint egy váltó, a bank saját váltója. Ha összehasonlítjuk a klasszikus papírpénzzel, nagyon röviden, akkor azt mondhatjuk, hogy a bankjegy az teljesen másképpen működik, mint a papírpénz. Ugye ez kívülről kerül a forgalomba, az állam nyomja saját igényeinek megfelelően. Ez viszont magának a forgalomnak a pénzigénye által jön létre. Van rá kereslet, még végső kereslet is, csak pénz nincs. Pénzhiányt szüntet meg, a forgalom beszívja, mert nincs pénz az áruk cseréjének lebonyolításához. Másrészt ugye ennek az árunak meghatározott ára van. Ez az ár már adott a hitelművelet előtt. Tehát ugye a klasszikus kérdés, amit az óra elején tettem föl, hogy azért emelkednek az árak, mert túl sok pénz kerül a forgalomba, vagy azért kerül túl sok pénz a forgalomba, mert emelkednek az árak, a két esetben pontosan fordítva van. Itt, hogyha túl sok pénzt nyom be az állam kívülről, az áremelkedéshez vezet. Itt viszont az árak autonóm módon emelkedhetnek, és jön be a pénz a forgalomba. Másrészt a bankjegy az ugye képes egy körforgási műveletet végrehajtani. Kikerült bankjegy, mondjuk a váltó útján, és a törlesztéskor visszakerül a bankba. Nem reked benn a forgalomban. A papírpénz az nem vonul ki a forgalomból. A klasszikus bankjegy az viszont bekerül a forgalomba, és kikerül a forgalomból, visszakerül a bankba a törlesztéskor. Harmadrészt, formális különbség, ugye, hogy ez aranyra váltható. Szemben a klasszikus papírpénzzel, a kényszerárfolyamú papírpénzzel, ami nem váltható aranyra. Na most, persze ezek a megszorítások az utóbbi kettő, bocsánat, ez az utóbbi két tétel, ez nem feltétlenül igaz. Tehát egyrészt nem igaz az, hogy a bankjegy nem reked benne a forgalomban. Nem feltétlenül reked be, vagy nem jellemző, hogy bent reked. De mi van akkor, hogyha K1, nem is kell hozzá szélhámosnak lenni, úgy gondolja, hogy el tudja adni az árut, illetve megfelelő áron el tudja adni, de mégsem tudja. Akkor kiment a bankjegy, ugye? És úgy menne vissza, hogy ő fizet, de ő nem tud fizetni. Mert vagy egyáltalán nem lett bevétele, vagy pedig nem lett elegendő bevétele, és csődbe megy. Akkor ez a bankjegy bennmarad. Tehát nem igaz az azért teljes egészében, hogy mindig visszaáramlik. A teljes körforgás. Másrészt ugye éppen erre szolgálna, hogy aranyra váltható, ugye, hogy abban az esetben, hogyha így kerültek ki bankjegyek a forgalomba, és nem ment vissza, a bank az vállalta a kockázatot, tehát, hogyha valakik úgy gondolják, hogy most már helyett a bankjegy helyett igazi pénzre, bankjegyre lenne szükségük, akkor bevihetik a bankba, mivel a bank garantálta az aranyra való beválthatást, és beváltják. Most a gyakorlat az az volt, hogy a bankok, amelyek saját bankjegyet bocsájtottak ki, általában mindaddig beváltották a bankjegyeket aranyra, amíg senki nem akarta beváltani. Amikor viszont be akarták váltani sokan, akkor felfüggesztette a bankjegyek aranyra való beválthatóságát. Sőt, ugye a későbbiekben, mivel ez a rendszer még azt feltételezte, hogy különböző bankok bocsájthatnak ki bankjegyet. Kialakult az úgynevezett kétszintű bankrendszer, amelyben egyetlen bank, a központi bank, a jegybank bocsájthatott csak ki bankjegyeket, és az garantálta a klasszikus rendszerben az aranyra való beváltást. És bankjegyhez a kereskedelmi bankok csak ettől a banktól juthattak. Na most kérem szépen, az a probléma, ami a kétszintű bankrendszer megértésének a kulcsa, azonban már itt gyökerezik. Ugyanis az arany tartalék ebben a rendszerben két esetben szükséges, ugye? Természetesen a bankárok, amikor bankjegyet bocsájtottak ki ebben a rendszerben, nem pontosan annyi bankjegyet bocsájtottak ki, amennyi arany a pincében volt. Hiszen feltételezhették, hogy nem mindenki fogja, ráadásul nem egyszerre fogja beváltani bankjegyét aranyra, hanem csak az ügyfelek egy része. Ennek a banknak az aranyban való fizető képessége, hogy át tudja váltani bankjegyeit aranyra, az az ő likviditása. Tehát likvid a bank, hogyha van elegendő aranya arra, hogy ha jönnek az ügyfelek, akkor átváltsa bankjegyeit aranyra. Milyen két alapeset van? Tehát az aranyra való átváltás. Amikor valaki arannyal akar fizetni, és azt mondom, hogy csak. Tehát valaki azt mondja, hogy én nem bízom a bankjegyben, aranyat akarok, és azzal fogok majd én ügyletelni. A másik eset az úgynevezett ügyfélkörön kívüli. Fizetés. Ugyanis, ha több bank van, amelyek mindegyike bocsájthat ki bankjegyet, mondjuk egy adott országban, akkor ezek a bankjegyek, ugyanúgy, mint a kereskedelmi váltó, korlátozottan forgalomképesek. Tehát csak egy meghatározott ügyfélkörön belül lehet velük fizetni. Tehát, ha például én árut vásárolok az ország egy másik részén, ahol egy másik bank az, ami egy közismert személyiség, és az én bankomat ott nem ismerik, akkor annyit tudok tenni, hogy beviszem a bankjegyemet, mi történt, beviszem, nem működik? Lemerült, csak nem. Hát minden esetre nem világít. Hallják így a hangomat? Nem? Az jó. Na most itt van egy csomó elem, csak az a kérdés, hogy ezek működnek-e. Megpróbálkozom, jó? Most ez nem jó. Hát ez remek. Elnézést kérek, mindjárt próbálkozom, jó? Hát azért ennyire egyszerre, hogy lemerüljön ez. Már pedig úgy tűnik, hogy igen.
9 voltosra nem kell bele.
És ez működik?
Elméletileg, köszönöm. Úgy csak villanyégeket tesztetem, ha nem jó, uh-huh. Még.
Jó, megnézzük, jó, köszönöm. De szerintem...
Be kéne nyomni, mert így nem lesz kontakt. Csak ezzel lehet kontaktba rázsolni.
Semmi. Tehát akkor lehet, hogy nem az elem a probléma.
Tehát, vadonatúj, hogy csak két darab karácsonyi pénzt tesztetem.
Semmit nem csinál. Tehát ez elromlott szerintem, mert nem világít. Tehát ennek itt világítani kéne. Köszönöm szépen. Nos, úgy látszik, hogy az elem nem az elemen múlik, mert ez egy teljesen jó elem, hanem maga a készülék ment tönkre. Úgyhogy nem tudok mit tenni. Megpróbálok hangosabb lenni, jó? Bocsánat. Tehát megpróbálok hangosabb lenni.
Elnézést kérek. Tehát ott tartottam, hogy ügyfélkörön kívüli fizetés, tehát hogyha egy ügyfél, aki egy másik bank ügyfelének akar fizetni azért, mert ott árut vásárol, akkor kénytelen ugye bankjegyét a saját bankjánál aranyra váltani, és ezt az aranyat elszállítani a megfelelő helyre, ott fizetni. Na most a mai bankrendszerben ez a kulcs. Tehát a mai bankrendszer ben van egy központi bank, és vannak a kereskedelmi bankok. A központi banknak bankjegykibocsátási monopóliuma van, tehát csak ő bocsájthat ki bankjegyet. A kereskedelmi bankok pedig ugye tőle juthatnak hozzá bankjegyhez. A kereskedelmi bankok azok tehát megfelelő tartalékkal kell, hogy rendelkezzenek ahhoz, hogy hitelezni tudjanak, hiszen az ügyfelek azok ugye, hogyha hitelt vesznek föl nála, vagy váltót számítoltatnak le, és bankjegyre van szükségük, akkor a kereskedelmi bank az csak innen szedheti. Na most természetesen a kereskedelmi bankok teremthetnek pénzt, számlapénzt teremthetnek, kereskedelmi banki számlapénzt, így jelöljük majd, hogy KBP, kereskedelmi banki pénzt. Vagyis valakinek hitelt nyújtanak egy számlán, ugye ez manapság már mindennapos dolog, és akkor erről a szám ezzel egyidejűleg ugye ezt a pénzt rendelkezésre bocsátják. Amivel tud az ügyfél fizetni egy olyan ügyfélnek, aki szintén ennek a banknak az ügyfele. Tehát ügyfélkörön belül. Tehát ez a számlapénz ügyfélkörön belül forgalomképes. A jegybank pedig, ahogy ugye az előbb hangsúlyoztam, bankjegyet teremt, ez a készpénz, ez a KP, ami szintén forog a gazdaságban, egy kicsit följebb viszem. Tehát bankjegyet teremt, és jegybanki számlapénzt. Így rövidítem a számlát, hogy szla, így gyorsabb. Jegybanki számlapénz, ez a jegybanki betét, ez a jegybanki számlapénz, ez kizárólag a bankrendszeren belül forog, tehát a központi bank és a kereskedelmi bankok között, illetve kereskedelmi bank és kereskedelmi bank között. Ezt úgy is hívták régebben, hogy zsírópénz, ezen alapul a mai zsírórendszer is. Na most kérem szépen, a kereskedelmi bankoknak ebből kell tartalékkal rendelkezni. Illetve föl kell készülni arra, hogy az ügyfelek egy része az nem átutalással fog fizetni, hanem készpénzzel. És azért kell rendelkezniük ezzel a jegybanki tartalékkal, amit a jegybank hitelnyújtás útján nekik ad, mert ha ügyfélkörön kívüli fizetés van, akkor ehhez kell nyúlni. Tehát a kereskedelmi bankok likviditása, bocsánat, az most is megfelel ennek. Tehát a kereskedelmi bankok likviditása az nem más, mint a jegybank pénzben való fizetőképesség. Tehát jegybanki pénzben való fizetőképesség. A jegybanki pénz az két formájú lehet. Ezt úgy jelölik, hogy M0, ez a nagy erejű pénz, vagy szuperpénz, készpénz, ugye az előző jelölés, tehát bankjegy, és jegybanki betét, a jegybank által teremtett, a kereskedelmi bankok számára teremtett jegybanki betét. Most is az történik, mint itt, csak az arany helyén ez az M0 van. Mikor kell nekik gondoskodni ugye erről? Mire kell felkészülni? Egyrészt arra kell felkészülni, hogy nem, most már nem aranyban, hanem készpénzben akar valaki fizetni, ezért a betét számlájáról készpénzt kér. Másrészt arra kell felkészülni, hogy valaki ügyfélkörön kívül fizet. Tehát például, ha én az OTP-nél vezetem a számlámat, és valakitől itt vásárolok egy kerékpárt, aki szintén az OTP-nél vezeti a számláját, ugye akkor egyszerűen az történik, hogy én adok egy átutalási megbízást az OTP bankomnak, hogy utalja rá át XY számlájára ezt az összeget. Ebben az esetben nincs szükség ilyesmire. Ha viszont ő mondjuk az Erste banknál vezeti a számláját, akkor ez a művelet ez úgy fog kinézni, hogy az OTP átutalja a pénzt az ügyfélnek, de egyidejűleg a jegybank az OTP számlájáról levesz ekkora jegybanki betétet, és átteszi az Erste Bank számlájára. A kereskedelmi bankoknak saját maguknak is gondoskodni kell a likviditásukról, tehát erre figyelni kell, de ezt a jegybank nem bízza rá a kereskedelmi bankokra, hanem előír nekik egy úgynevezett kötelező tartalékrátát. Na most definiáljuk a megismert fogalmakat. Tehát egyrészt van egy egyenletem, amely, hát most így egy egyenlet, mert később ebből levezetünk valamit, ami megmutatja, hogy tehát a szuperpénz micsoda. Készpénz és jegybanki számlapénz. Másrészt van egy másik egyenletem, ami a forgalomban lévő pénz mennyiségét határozza meg, ez az M1. Ugye a forgalomban egyrészt forog a készpénz, ez közös része az M1-nek az M0-al. Másrészt pedig ugye vannak az átutalásos fizetések, ezek a kereskedelmi banki pénzek. A fizetéseknek meghatározott hányada készpénzes fizetés. A készpénz hányad, ez a kis MR, így jelöli a tankönyv, tehát a pénznek a rátája, a készpénznek a rátája, az lényegében azt mutatja meg, hogy mekkora az M1-en belül a készpénz aránya, tehát KP per M1, vagy másképpen ugye M1 helyére beírva ezt, KP per KP plusz kereskedelmi banki pénz. Negyedszer, ha visszatérünk a likviditás, a kereskedelmi bankok likviditásának problémájához, azt mondjuk, hogy előír egy kötelező tartalék rátát. A jegybank, amely megmutatja, hogy a jegybanki betét, amely ugye egy kereskedelmi bank jegybanki betétje a jegybanknál, az milyen arányban álljon a kereskedelmi banki pénzzel. Ez a kötelező tartalékráta. Na most emellett még csomó, tulajdonképpen ennél szigorúbb szabályok is vannak a kereskedelmi bankok hitelezési gyakorlatára, de ettől most eltekintek. A következő a kérdés, hogy adott NE0 esetén mekkora lesz N1? Ez lényegében, ez a kettes, ez a forgó pénz, a forgalomban lévő pénz. Ugye a forgalomban lévő pénz, készpénz és számlapénz. Ezt az összefüggést, amely megmutatja, hogy N1 hányszorosa N0-nak. Pénzmultiplikációnak nevezzük. És ez lényegében két dologtól függ, hogy mekkora a pénzmultiplikátor, természetesen nagyobb, mint egy. Egyrészt függ a kötelező tartalékráta nagyságától, másrészt a készpénzhányattól. Ez, amit ugye úgy neveztünk, hogy szuperpénz vagy nagy erejű pénz, ez a jegybank által meghatározott, így is nevezik, hogy monetáris bázis. Adott monetáris bázis esetén mennyi pénz forog a forgalomban? Mekkora M1? Ezt kéne levezetni ebből a négy összefüggésből. Most megcserélem a két táblát. Bocsánat. És hogy ez fönnmaradjon, és ezt levezetném. Na most, a lényeg tehát, hogy előre bocsájtom, ugye, hogy ettől a kettőtől függ, hogy azért lesz nagyobb a forgalomban lévő pénz mennyisége, vagyis M1, mint maga a monetáris bázis az M0. Ugyanazért, amiért a régi rendszerben, már azt letöröltem, bocsánat, ezt az összefüggést, a kereskedelmi bankoknak, pontosabban akkor még csak egyszerűen nevezzük úgy bankoknak, nem kellett annyi arannyal rendelkeznie, mint amennyi bankjegyet kibocsájtottak. Ugyanez az összefüggés, ugyanazon a két feltevésen alapul, hogy készpénzfelvételre kell tartalékkal rendelkezni, valamint ügyfélkörön kívüli fizetésre. Tehát, ahogy elmondtam, az M0 az lényegében ez a szuperpénz, a monetáris bázist a mai rendszerben az aranyat helyettesíti. A kötelező tartalékráta gyakorlatilag megszabja azt, hogy mire számítson a jegybank, hogy ügyfélkörön kívüli fizetések hány százalékosak lehetnek. A készpénz hányad az pedig kialakul. Ugye a tendencia az, egy normálisan működő országban, hogy a készpénz hányad csökken. Magyarországon az utóbbi 20 évben, hát nyilván ennek ebben a rendszerváltásnak is szerepe van, jelentősen csökkent a készpénz hányad. Egyre inkább jellemző a számla útján átutalással történő fizetés. Elképzelhető elvileg olyan helyzet, mondjuk egy teljesen korrupciómentes világban, hogy nulla készpénz hányad van, tehát mindenki számlával fizet. Ma is vannak emberek, akik nem is hordanak maguknál már készpénzt, hanem mindenütt kártyával fizetnek. Na most
nézzük tehát ezt az összefüggést, induljunk ki a hármas összefüggésből, És
a hármasból vezessük le a készpénzt, ugye szorozzunk át MR-rel, MR-szer KP plusz MR-szer kereskedelmi banki pénz, ugye az egyenlő KP-vel, ebből fejezzük ki
a készpénzt,
ugye így a készpénz, hogyha ezt az áthozzuk erre az oldalra, tehát most két lépést csinálok egyszerre, ezt pedig a másik oldalra,
akkor ugye a következő összefüggést kapjuk, hogy a készpénz az egyenlő
MR per 1 minusz MR, ugye azzal fogok átosztani, szorozva KBP-vel.
Ezt
nevezzük el ötös
egyenletnek. Az egyesből
az egyes összefüggésből, hogyha behelyettesítünk, akkor azt kapjuk, hogy M0, tehát ugye ott van az egyes összefüggés, az egyenlő KP,
de a KP helyére beírom ezt.
Tehát MR per 1 minusz MR szorozva kereskedelmi banki pénzzel. Plusz ugye ott van
az, hogy jegybanki betét, de a jegybanki betét pedig a négyes egyenletből fölírható úgy, hogy T-szer kereskedelmi banki pénz.
Tessék figyelni, tehát a négyesből. Tehát plusz T-szer KBP. Ebből M0, és ez lesz a hatos egyenletem, hogyha
ezt ugye közös nevezőre hozzuk,
ugye akkor azt kapjuk, hogy
T-szer 1 minusz MR per 1 minusz MR szer kereskedelmi banki pénz,
összehozzuk, akkor ugye azt kapjuk, hogy MR plusz T-szer 1 minusz MR per 1 minusz MR szorozva KBP-vel.
Tehát M0 fölírható ebben a formában. Ez tehát, na most ebből
kifejezem KBP-t a kereskedelmi banki pénzt, ugye az
M0 szorozva ennek a kifejezésnek a reciprokával,
vagyis mindjárt kész lesz, 1 minusz MR per MR plusz T-szer 1 minusz MR szorozva M0-al.
Ez lesz a hetes egyenletem. A hetes egyenletem, és
most a kettesbe helyettesítünk be, tehát M1-et határozzuk meg. M1 az egyenlő, ugye, a készpénz plusz a kereskedelmi banki pénz. A készpénz helyére viszont, tehát a kettes egyenletet tessék nézni, a hármas egyenletből beírjuk MR-szer M1-et.
Tehát KP helyére beírjuk MR-szer M1-et.
A kereskedelmi banki pénz helyére pedig a hetes egyenletet, tehát plusz 1 minusz MR per MR plusz T-szer 1 minusz MR szorozva M0-al.
Ebből most már csak átrendezem, és megkapom M1 és M0 közti összefüggést, amire kíváncsi voltam.
Vagyis, ugye ezt az MR-szer M1-et áthozom ide, és az egyenlő lesz ugye 1 minusz MR per MR plusz T-szer 1 minusz MR szorozva M0-al.
Ugye itt kiemelhető M1,
és azt kapjuk, hogy M1-szer 1 minusz MR, azzal átosztok,
akkor itt ugye a számlálóban egyet kapok,
tehát megkapom a kívánt összefüggést. M1 egyenlő 1 per MR plusz T-szer 1 minusz MR szorozva M0-al. Ez az összefüggés, amit kerestem, amelyben ez a kifejezés a pénzmultiplikátor,
értelemszerűen, ugye ez a pénzmultiplikátor két tényezőtől függ, ugye T-től és MR-től, és mindkettővel lényegében fordítottan arányos. Tehát ha növelem akart kötelező tartalékrátát, ez a jegybank egyik beavatkozási eszköze, a monetáris politika egyik eszköze.
Tehát ha T nő, akkor ennek az értéke csökken. És akkor is, hogyha MR nő.
Ugye gyakorlatilag, tehát ez a jegybank monetáris politikájának az egyik eszköze, a kötelező tartalékráta emelése az arra kényszeríti a kereskedelmi bankokat, hogy adott monetáris bázis esetén, kicsit följebb viszem, mert nem mindenki látja, eleget, tegyenek eleget a kötelező tartalékráta előírásnak, vagyis akkor kevesebbet hitelezhetnek. Tehát T növelése csökkenti a forgalomba kerülő pénz mennyiségét. Másrészt a készpénz hány nagy növekedése is csökkenti a pénzmultiplikátor értékét. Na most kérem szépen, azért ugye mindig érdekli önöket, hogy mit kell ebből tudni az EH-ban. Természetesen levezetni nem kell, bár nem olyan ördöngős dolog. A tankönyvben is megvan ez a levezetés. Tehát aki most nem tudta követni, meg tudja nézni. Másrészt mindjárt mutatok egy sokkal egyszerűbb levezetést, mint ez a bonyolult levezetés, ami ráadásul a folyamatról is jobban árulkodik, hogy magát a képletet azt tudni kell. Tehát egy feladatban ezt használhatjuk, ugye megadom mondjuk, hogy 20% a kötelező tartalékráta, a készpénz hányat pedig mondjuk 25%, akkor ugye ez 0,25 plusz 0,75-ször 0,2 az mennyi? 0,15, ugye? Vagy nem annyi, meg 0, de annyi. Plusz 0,25, akkor itt az egész az 0,4, 1 per 0,4, az 2,5. Másrészt, sok esetben eltekintünk a készpénz hányattól. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy MR egyenlő 0, akkor a pénzmultiplikátor, ugye egyszerűen, hogyha MR 0, akkor ez a tag itt 0. 1 minusz MR.
Az 1.
1 per T lesz.
Tehát a kötelező tartalékráta reciproka. Ha nincs készpénzforgalom, akkor egyszerűen, ugye a közvetlen szabály érvényesül, M1 és M0 hányadosa, az gyakorlatilag meg fog felelni a kötelező, bocsánat, fordítva, M0 és M1 aránya, az gyakorlatilag meg fog felelni a kötelező tartalékrátának, ha nincsen készpénz hányad.
Most mutatok egy egyszerűbb levezetést, tehát tegyük fel, hogy van egyetlen,
ideírom, hogy másképp, tehát logikailag,
hogy van egyetlen egy
darab kereskedelmi bank,
aminek előír
a jegybank egy kötelező tartalékrátát, tehát ez az egy van az egész országban. És van valamekkora készpénzhányad. Akkor azt mondhatom, hogy ez a kereskedelmi bank, ez hitelt nyújthat. És ugye a hitel lesz tulajdonképpen az M1. A következő képpen azt mondja, hogy neki van valamekkora monetáris bázisa, nála van az összes. Az M0 MR szeresének, vagyis a kötelező, bocsánat, a készpénzhánya, erre 100%-ig kell tartalékolni. Hülyeséget írok. Fordítva csinálom. Azért, mert így írtam föl. Tehát azt mondom, hogy mennyi hitelt nyújthat, hogyha van M0 monetáris bázis. A hiteleknek az MR szerese, erre 100%-ig kell rendelkezni tartalékkal. Szorozva egy. A hiteleknek az 1- MR szerese, ugye erre pedig csak a kötelező, tehát ami nem készpénz, hanem számlapénz, erre csak a kötelező tartalékrátának megfelelő. Ugye, ha H helyére beírjuk M1-et, és kifejezzük, akkor azt kapjuk, hogy M1 az egyenlő M0 szorozva 1 per MR plusz 1- MR szorozva T-vel. Ami ugyanaz, csak éppen ez van, ez a kettő van fölcserélve, ugye? Tehát ennyire egyszerű. Azt mondom, hogy a bankoknak 100%-ig kell rendelkezni monetáris bázissal, a tartalékkal. A készpénzre vonatkozóan, a számlapénzre vonatkozóan pedig csak téged részig kell tartalékkal rendelkezni. Tehát így lehet ugye könnyen megjegyezni. Na most kérem szépen, egy másik fölírási módját, inkább ezt a táblát törlöm le. Ami még érdekes lehet, hogy a pénzmultiplikációt, mint egy folyamatot ragadjuk meg. Tehát a pénzmultiplikáció, mint folyamat. Következőképpen kell ezt elképzelni. Egy adott országban több kereskedelmi bank van, ugye azok hitelezik a vállalati szektort és a lakosságot. Ott van fölöttük a jegybank, aki kötelező tartalékrátát ír elő nekik. És ezeknek az ügyfelei egymásnak fizetgetnek. Most az egyszerűség kedvéért tegyük föl, hogy MR egyenlő 0. Ugye akkor a kötelező tartalékráta az egyszerűen 1 per T lesz. Csak most ezt egy folyamatként fogom levezetni. Tehát azt mondom, hogy tegyük fel, hogy a kiinduló helyzetben van egy kereskedelmi bankom, jelöljük ezt KB1-jel. Ez a kereskedelmi bank mérlege. Nála van az M0 a kiinduló helyzetben mondjuk 100 egységnyi pénz. És ehhez mondjuk váltó leszámítolás útján jutott, tehát ez neki saját vagyona,
Ez a kiinduló helyzet. A bank mérlegében ez az ő eszköze, és ez a forrása neki, saját vagyonként rendelkezik vele. Tegyük fel, hogy T egyenlő 0,2, 20% a kötelező tartalékráta, és alkalmazzuk azt a feltevést, hogy mindenki, aki hitelt vesz föl, az ügyfélkörön kívül fizet. Tehát mindenki, aki hitelt vesz föl, az ügyfélkörön kívül fizet. Másrészt viszont, akinek pénz folyik be a számlájára, az nem fogja felhasználni ügyfélkörön kívüli fizetésre. Mennyi hitelt nyújthat ebben az esetben ez a kereskedelmi bank? Ugye, abban az esetben, hogyha hitelt nyújt, és a felvett pénzt azt ügyfélkörön kívül használják föl, akkor csak 80-at. Tehát azt mondom, ezzel a művelettel azt jelöltem, hogy valakinek nyújt 80 egység hitelt, és ezt rendelkezésre bocsátja, az ő betét számlájára ráteszi. Tehát van plusz 80 hitel, plusz 80 betét. És ez átutalja egy másik kereskedelmi bankhoz. Kereskedelmi bank 2, pontosabban annak ügyfeléhez. Tehát azt mondom, hogy ha ez átutalja, akkor ugye
mindet,
akkor mínusz betét 80, és az bejön ugye plusz betét 80 valakinek a számlájára
ide,
akinek fizette. És egyidejűleg
a jegybank
a
jegybanki betétből
leemel 80-at, vagyis mínusz M0 80, és átrakja ennek a kereskedelmi banknak a számlájára plusz M0 80.
Most ennek a kereskedelmi banknak van 80 egységnyi jegybanki tartaléka. Ez a jegybanki betétje.
Ugye készpénzforgalom nincsen.
Ő mennyi hitelt nyújthat? Nyilván akkora hitelt nyújthat, amekkorát, hogyha átutalnak,
eleget tesz a kötelező tartalékráta előírásnak. Látjuk, hogy ugye itt most 20 egységnyi M0 van, és van ugye 80.
Még hitel.
Tehát ő eleget tesz. Na most nézzük itt, ugye értelemszerűen 64-et, tehát plusz hitel 64, plusz betét 64.
És így tovább.
Tehát a hitel nagysága, ami nem más, mint M1, az a következő sorozatból adódik, hogyha ez az ügyfél megint átutalja egy harmadik bankhoz, egy negyedikhez, stb. 100 plusz 80 plusz 64 plusz pont, mennyi ennek az összege? Általánosan hitel egyenlő M1.
Ugye
plusz M0, plusz
ugye 1 mínusz
a kötelező tartalékráta, 1 mínusz T-szer M0, plusz 1 mínusz T a négyzeten szer M0, ugye ennek a sornak az összege, most itt általánosan, ez egy végtelen mértani sor, első tagja ez, és 1 mínusz T a kóciense, ami kisebb, mint 1.
Tehát ugye az első tag szorozva 1 per 1 mínusz a kóciens, 1 per 1 mínusz 1 mínusz T, vagyis, bocsánat, ez itt szorozva, M0 szor 1 per T.
Tehát M1 az egyenlő M0 szor 1 per T, ugye jelen esetben 100 szor 1 per
1 mínusz 0,2. Bocsánat. 1 mínusz 0,8 per 1 per 0,2 az 500.
Tehát ugyanaz, csak most folyamatként, azáltal, hogy a bankok között a jegybanki tartalékok az ügyfélkörön kívüli fizetések miatt áramolnak, a bankrendszer egésze betartja ezt a szabályt, a kötelező tartalék ráta előírást. Na most kérem szépen, ami hátra van, a hátralévő 3 percben nagyon röviden. A következőt. A monetáris politika eszközei. A monetáris politika eszközeiből egy-egy gyakorlatilag már bemutattam.
Ez nem más, mint a kötelező tartalékráta politika.
Ugyanis ezáltal szabályozni tudja ugye a kereskedelmi bankok hitelnyújtó képességét, vagyis a forgalomba kerülő pénz mennyiségét. Ha emeli tét, akkor M1 csökken. Tehát egy restriktív monetáris politika, a kötelező tartalékráta emelése elvileg ebben a modellben csökkenti a forgalomban lévő pénz mennyiségét, az M1-et.
A második a refinanszírozási politika.
Amely
gyakorlatilag két dolgot jelent.
Egyrészt a refinanszírozási kamatláb, ugye ez a jegybanki alapkamat, így hívják Magyarországon is, ennek a változtatását. A kereskedelmi bankok finanszírozzák a lakosságot, illetve a vállalatokat, a jegybank pedig finanszírozza, refinanszírozza a kereskedelmi bankokat. A kereskedelmi bankok jegybanki betéthez, jegybanki forráshoz úgy jutnak, hogy hitelt vesznek föl a jegybanktól. Magyarországon ez most úgynevezett repo művelettel történik. Ez egy ilyen értékpapír visszavásárlási megállapodás, ami azt jelenti, hogy egy kereskedelmi bank az elad értékpapírt a jegybanknak, úgyhogy egyidejűleg megkötik a szerződést a jegybankkal az érvényes szabályoknak megfelelően, hogy mennyiért vásárolja ezt vissza. Az az árfolyam, amelyen a jegybank megveszi, az kisebb, mint amennyiért visszavásárolja a kereskedelmi bank. A kettő különbsége gyakorlatilag a jegybanki alapkamat. Értelemszerűen, ha ez drágítja, emeli ezt a kamatot, a jegybank, akkor annak az lesz a következménye, hogy a forrás költsége megnő a kereskedelmi bankoknak, tehát hogyha ez R, vagy IR, inkább IR-rel jelölöm, ez nő, akkor annak megint az a következménye, hogy M-et csökken. Másrészt erre csak utalnék, hogy a refinanszírozási kamatláb változtatása mellett egy szigorúbb szabályozás, ami nem nagyon jellemző, magának M0-nak a változtatása, pontosabban a jegybanki betétnek a változtatása, ez nem jellemző ma már. Tehát ugye, hogy egyáltalán limitálom, hogy mekkora hitelt adok. A mai rendszerben adott jegybanki alapkamat mellett korlátlanul hozzájuthatnak a kereskedelmi bankok jegybanki forráshoz, tehát ez nincsen limitálva, de működik olyan rendszer, amelyben ezt limitálják. Tehát megmondják, hogy te ennyit kapsz, a másik kereskedelmi bank amennyit kap. Ez egy szigorúbb politika lenne. És a harmadik dolog, amit csak megnevezek,
és majd gyakorlatvezetők el fogják mondani, a harmadik az úgynevezett nyílt piaci műveletek, ami értékpapír tranzakciókat jelent. Nyílt piaci műveletek, ez a harmadik eszköz a pénzmennyiség szabályozására. Hát erre már nem jutott időm, túl sokat beszéltem, köszönöm a figyelmet.